Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. A stúdióban velem van Kerner Zsolt, nálamnál jóval fiatalabb, de hozzám képest, ahogy figyelem a munkáját, eléggé magas szinten álló és nagy tudású újságíró kollega, a 24.hu munkatársa. Üdvözöllek azért is, mert azt hiszem most jöttél haza Brüsszelből.
Strasbourgból.
Mintha ugyanaz lenne, nem?
Hát a cél ugyanaz, amiért.
Én csak azt kérdezem meg, hogy nem pazarlás, hogy van strasbourgi hálózata, meg brüsszeli hálózata, mondjuk az Európai Parlament, és egy csomó pénzbe kerül.
Ez nekem nagyon nagy kedvenc témám. Szerintem nem. Újságíróként nem, és egyébként, hogyha azt nézzük, hogy az európai parlamenti képviselők munkáját elősegíti-e, akkor szerintem ebből a szempontból se. Ugye ez a strasbourgi plenáris, ahol az a nagy belül kék épület van, amit látni szoktunk általában a tévében, ahol ülnek a képviselők. Itt vannak az Európai Parlament plenáris üléséjéből. Egy évben 12-t kell tartani, olyankor fölpakolják az egész Európai Parlamentet egy vonatra, és az a vonat átmegy Strasbourgba, Brüsszelből, kipakolnak, mindenkinek van ott is egy irodája, és ott vannak 3-4 napig.
És ez te helyeslet?
Én egy szempontból helyeslem ezt csak. Ezt ugye általában a franciák szokták erőltetni, mert hogy legyen valami Franciaországban is.
Igen.
De ez az egyetlen olyan alkalom, amikor ezeknek az EP képviselőknek nincs más dolguk, csak dolgozni. Tehát nem kell a gyerekért menni, nem kell lobby tevékenységeket folytatni.
Strasbourgban. Mert ugye nincs más. A fő hadiszállás az a Brüsszel.
Brüsszel, és mindenki ott is ér, és hogyha 3-4 napig Strasbourgban vannak, akkor ez tökéletes lehetőség arra, hogy beszéljenek, szobáljanak mindenkivel.
De ha mondjuk a miniszterelnök, a magyar, akinek a beszédére vonatkoztatva mindjárt felteszek konkrét kérdéseket, hogy ha azt mondja, és ez a mániája általában a Brüsszel unió bíráló elitnek világszerte, hogy ez baromi sokba kerül fönntartani, hogy ez egy bürokrácia, stb., akkor nem egy kékes bizonyítéka annak, hogy igazuk van ez az állandó költöztetés, ami egy csomó pénzbe kerül, és állampolgárok pénzébe kerül.
Bizonyos szempontból igen. Ha megnézzük az európai bürokrácia méretét, ez egy 500 milliós lakosú kontinenshez képest elenyésző. 30-40 ezer ember, aki dolgozik az EU-nál összesen, az nem sok erre az egész kontinensre. Vannak nyilván ilyen pazarlóbbnak tűnő részei, de ebből mindig Strasbourgot veszik ki, miközben egyébként az EU-nak van 4 vagy 5 fővárosa, hivatalosan 4, tehát hogy akkor lehetne az is, hogy miért.
Mi az a 4?
Hát Luxemburg, Brüsszel, Strasbourg és Frankfurt, ahol most az Európai Központi Bank van.
Tehát egy európai, nagy európai intézmények, Frankfurtban az Európai Központi Bank van.
Igen.
Luxemburgban pedig a bírós?
Luxemburgban van a legtöbb EU-s intézménynek központja egy helyen. Egyébként több európai parlamenti adminisztrátor dolgozik Luxemburgban, mint Brüsszelben.
Fantasztikus.
Tehát a fordítók egy része, háttéremberek, azok nagyon sok ott dolgozik, szóval akkor ez beindítani egy vitát, hogy pontosan melyik legyen akkor valódi.
Minden esetre Strasbourg, Luxemburg, Frankfurt, Brüsszel, stb. Nyugati világ, Nyugat-Európa. Azt az érzetet nem erősíti, hogy minden, amit negatívnak lehet beállítani propaganda szinten, és esetleg félig meddig jogosan, az minden Nyugat-Európában van. Tehát, hogy a Nyugat-Európából fújják a passzát, és nekünk, kelet-európaiaknak éppenséggel ez a fő bajunk, hogy semmilyen, se fizikai, sem értelmi, szellemi állapotukban a nyugatiak nem fognak bennünket megérteni, és egyszer majd meg kell érteniük, hogy mi nekünk föl kell kelnünk, és most már ott vagyunk a mai napnál, március 15-énél, és fel kell lázadnunk a nyugat ellen.
Hát igen, van ez a, és ez szerintem egy teljesen jogos követelés egyébként, hogy most már 20 éve tagjai vagyunk ennek a szövetségnek, az új kelet-európai tagállamok, és hogyha megnézzük azt, hogy kik vezetik az Európai Unió intézményeit, akkor egyszer volt az Európai Tanácsnak kelet-európai elnök, ez Donald Tusk, aki a mostani lengyel miniszterelnök. És rajta kívül nincsen ilyen igazán fontos kelet-európai szereplő. És például a Mark Rutte NATO elnökké, volt holland miniszterelnök NATO elnökké választásával kapcsolatban, amit ugye a magyar kormány ellenez, az egy legitim kritika, hogy most itt vagyunk egy olyan háborúnál, ami Európa keleti felét jobban érinti, akkor miért nem kelet-európai? Igen.
Tehát akkor növekszik egyébként a román elnök esetleges esélye, mert állítólag akar a románi köztársasági elnök NATO főtitkár lenni.
Növekszik ezzel szerintem, de nem vagyok ebben teljesen biztos.
Igen, világos. Minden esetre most veled együtt belehallgattunk az iménti hírekben, azokban a szavakban, amelyek a magyar miniszterelnök szájából hangzottak el. Na most én provokatívan és nem provokatívan a következőt mondom. Ez az ember holt komolyan lázadást, egyfajta forradalmat hirdetett meg a nyugat-európai hatalmi központ ellen, és azt mondja, hogy szó szerint elfoglaljuk Brüsszelt. Ebből te a propagandát hallod ki, vagy azt, amit én sejtetni szeretnék a hallgatókkal, hogy ezt ő holt komolyan gondolja?
Szerintem ez pragmatizmus. Egyébként az elfoglaljuk Brüsszelt, az össze fog jönni bizonyos szempontból, mert a következő fél évben mi leszünk az Európai Unió soros elnöke, Magyarország. Tehát, hogyha kimegyünk majd Brüsszelbe, akkor azt fogjuk látni, hogy az Európai Tanács épületén egy magyar zászló fog lógni, és az lesz kiírva, hogy Magyarország a soros elnök. Mi szervezzük a tárgyalásokat, besegítünk abba, hogy mi az agenda, lesz Budapesten is Európai Tanácsülés, szinte biztosan lesz külügyminiszterek tanácsülés is, és ezért is érdekes egyébként, hogy így állunk neki ennek a választásnak, hogy mi le akarjuk nyomni Brüsszelt, úgyhogy nekünk ebben egy ilyen semleges közvetítő szerepet kellene játszanunk a következő fél évben, ami az utóbbi idők egyik legfontosabb soros elnöksége lesz, mert erre a soros elnökségre esik majd, hogy az Európai Parlament választási eredményei alapján megválasztják az EU vezetőit a következő 5 évre. Tehát a Orbán Viktor vezetése, vagy hát közvetítése alatt döntenek majd arról, hogy ki legyen az Európai Bizottság elnöke, az Európai Tanács elnöke, az Európai Parlament elnöke, az EU külügyi főképviselője, és minden fontos posztot. Ebben a szempontból ez nem bíztató, de én sokkal pragmatikusabban látom azt, hogy az Orbán erről gondolkodik, ezt 2019-ben is meghirdette már, ugyanezt a jobboldali előretörést várta, ugyanilyen elkesedéssel, sőt, 2011-ben az első soros elnökség alatt, ha jól emlékszem 11-ben, akkor is ott március 15-én beszélt erről Brüsszelről ilyen hangvételben először. Tehát szóval, hogy ez nem annyira meglepő. Ugye az Orbánnak ez, amit mond, ez már ő is elismeri, hogy egyedül vagyunk most.
De azt mondja, az év végére pedig mi leszünk többség?
Hát szerinte.
Tehát,
nem erre mutat. Ez a lehetőség, ahogy ki lehet ebből jönni. Igen. Valahogy el kell mondani, hogy ő mit vár a jövőtől. Azt mégsem mondhatja, hogy egyedül leszünk jövőre is.
De hozzám képest sokkal tárgyilagosabb és valószínűleg megalapozottabb tudású ember vagy. Én inkább felszínesen látom a dolgokat. Azt merem állítani, hogy a mostani helyzetben, ellentétben a 19-es vagy a 2011-es helyzettel, a jelek a különböző országokban végzett felmérések arra utalnak, hogy például Németországban az AfD, Franciaországban Le Pen asszony, és még sorolhatnám tovább, valóban olyan erőknek kedvez jobban, mint valaha a helyzet, a lehetőség, a momentum, tehát a lendület, amelyek szellemiségben az Orbánhoz állnak közel. Tehát ellentétben azzal, hogy mit mondott 2011-ben vagy 2019-ben, most reálisabbnak tűnik sokkal, hogy olyan alakuljon ki az Európai Parlamentben olyan szituáció, és aztán az európai vezető intézményekben, hogy Orbán győztesnek hirdetheti magát.
Van erre lehetőség, de hogyha megnézzük a részleteket, és szerintem az ördög az nagyjából ott bújik el, akkor ugye az Orbán most az európai parlamenti választásról beszélt alapvetően. Van a Politikon egy ilyen Poll of Polls nevű oldal, ahol agregálják a különböző közvéleménykutatásokat, és Európának a választási rendszerei, meg a kormányzati rendszerei azok annyira sokfélék az EP választásra is, hogy nagyon nehéz olyan átütő győzelmet aratni egy erőnek, mint amit Magyarországon meg lehet csinálni.
Tehát a többi országban kisebb a valószínűség, hogy akkora győzelmet arassanak, kormány, mint
Még csak nem is az, hogy a többi országban, hanem a többi minden országban együtt. Tehát, hogy az összesféle választási rendszerrel, az összesféle különböző erő, hogy egyszerre ilyen átütő győzelmet arassanak. Hogyha megnézzük ezt a poll of polls-t, akkor az azt mutatja, hogy a legvalószínűbb változás a mostani közvéleménykutatások alapján, még persze tévedhetnek, de kicsi az esélye, hogy egyszerre mindannyian ekkora irányba tévednek, hogy ez a nagy változás ez odáig terjed, hogy az Európai Parlamentben vannak ilyen pártcsaládok. Ezek a pártcsaládok tömörítik a hasonlóan gondolkodó pártokat. Ezek között van három jobboldali pártcsalád, középen az Európai Néppárt, amelynek a Fidesz is tagja volt, kicsit jobbra tőle az ECR nevű Európai Konzervatívok és Reformisták, ők az alapvetően atlantista, Oroszországgal ellenséges, de az EPP-nél kicsit jobboldali pártokat tömörítik. És tőlük még jobbra van az Identitás és Demokrácia, az ID frakció, akik pedig a tőlük még jobbra álló pártokat, akik kevésbé ellenségesek Oroszországgal. Ez lenne ugye a természetes közeg valójában Orbán Viktornak. Ő az ECR-be szeretne beülni, szerintem erre kevés esélye lesz.
Tehát az ECR még egyszer az, amelyik jobboldalibb, mint a néppárt, de nem annyira szélső jobboldali, mint mondjuk az AfD.
Igen, és az AfD az ID-ben is ül, és a nagy különbség, hogy az ECR nem szereti az oroszokat, az ID pedig rendben van az oroszokkal.
Mondjál egy ismert kormányzó, esetleges kormányzó erőt, vagy olyan országot, amely nagyon lényeges, és érti a hallgató, amelyik ebbe a bizonyos Fidesz által állított pártcsoportba tartozik.
A volt lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság, az egyik legnagyobb párt ebben, és a másik az Giorgia Meloni Olaszország testvérei című pártja. Tehát ők vannak ott, és őket, hogyha megnézzük, akkor ők nem is kifejezetten orosz barátok.
Jobb mi az, hogy nem orosz barátok? Ez a kimozdott orosz...
Hát igen, ez egy eufemizmus. Tehát ők nagyon kemények az oroszokkal. Na és hogyha megnézzük ezeket a felméréseket, akkor azt láthatjuk, hogy esélye van az ID frakciónak, tehát az orosz barát a frakciónak arra, hogy a harmadik legnagyobb párt legyen az Európai Parlamentben, megelőzve a most harmadik legnagyobb párt liberális Renewt. Erre van esély, de ez nagyon le van maradva még attól, ahol a szociáldemokraták és az Európai Néppárt van. A két erő, amelyik hagyományosan egy kettes tandemben egészen 2019-ig vezette az Európai Parlamentet. Tehát addig nekik többségük volt ketten. És ezért minden fontos posztot ők osztottak le. Most az lehet, hogy az ID bejön harmadiknak, de ez nem azt jelenti, hogy az ID-vel közösen kell kormányozni az EP-ben, mert a többséghez valószínűleg elég lesz még mindig a három nagy párt, tehát a liberálisok, szozdemek, Európai Néppárt, és akár az ECR, amivel szintén nem annyira akarnak együttműködni, de mégis inkább, mint az ID-vel. Szerintem, ami az Orbánnál fontosabb változás lehet, tehát ő az Európai Parlamentről beszél. Szerintem az Európai Parlamentben kevés esély van nagy áttörésre. Lehet, de kevés esély van.
Tehát azt akarom mondani, hogy az Európai Parlamentben nem szükségszer, kicsi valószínűséggel látsz úgymond forradalmat.
Igen. Viszont vannak ennél sokkal fontosabb állami választások, mert valójában az EU legfontosabb szereplője az Európai Tanács, ahol a miniszterelnök ülnek, és ők döntenek mindenről. Ez az említett ID frakció, ez azért van egy ilyen franciául cordon sanitaire-nek, nem tudom, tisztasági kordonnak nevezett valami mögött, tehát ők nem adhatnak az Európai Parlamentnek alelnököt, nem tölthetnek be fontos pozíciót. Ez leginkább azért van, mert az Európai Tanácsban nem ül olyan miniszterelnök, aki ennek a szélsőjobboldali frakciónak a pártként a tagja lenne. Igen. Erre most volt egy esély, Geert Wilders a megválasztott holland, vagy a holland választás győztese lehetett volna az első, aki beül ide, ő ugye nem lesz miniszterelnök, ez most kiderült, ez sejteni lehetett, és ez egyébként nagyon, tehát az, ahogy ő nem lett miniszterelnök, az előrevetít egy csomó mindent, ami még itt történhet, és még egy nagyon fontos választás van, ahol ezt meg lehet változtatni, ez az osztrák ősszel.
Tehát, hogyha az FPÖ kormány főt tud adni, ami nem lehetetlen,
igen,
abban az esetben Ausztria jelenti a fő mentő erőt a magyar kormányfő számára.
Igen, tehát hogy amit az Orbán mond most, hogy nem leszünk évvégére egyedül, annak a legoptimálisabb verziója az, hogyha tényleg jól szerepel az EP választáson az ID, emellett az osztrákok megnyerik, hogy az EP, a Herbert Kickl megnyeri az osztrák választást, ő egy ID-s miniszterelnök lesz a tanácsban, és mellett a Trump is megnyeri az amerikai választást. Tehát ez a maximum, amit ki lehet ebből
világos,
hozni.
Világos. Így van. Ebben az esetben áttérünk arra, hogy az Orbán gondolkodását egyrészt ugye persze politikusként, pláne a mostani magyar belpolitikai helyzetben komoly lelkesedést kell és optimizmus kell tud nyújtani a saját választóinak, és úgy kell beállítani a helyzetet, hogy nem, hogy repedezik ez a magyar rendszer, hanem potenciálisan ez a magyar rendszer világ uralkodók egyike lehet. De Ausztriában szinte elképzelhetetlen a számomra, hogy akár nyer, akár nem az FPÖ, hogy a másik két erő, az ottani néppárt és a más ottani szociáldemokrata párt ne fogjon össze, és ne hagyja, hogy ez legyen az, ez a Kikl pláne legyen az miniszter, a kancellár.
Hát ez attól függ, hogy mennyire nyer a Kikl. Egyébként nagyon, tehát hogy ez is egy ilyen nagyon bizonytalan dolog, ugye az FPÖ hagyományosan nagyon erős választások közötti protestpárt. Tehát amikor elégedetlenek a hagyományos erőkkel, akkor nagyon sokan mondják be, hogy hát akkor a Szabadságpártra fogok szavazni. Én is azt gondolom, hogy az osztrákoknál a polgári hagyományok nagyon erősek ahhoz, hogy...
Sokat veszíthetnek az osztrák emberek. Tudják, hogy Ausztria ma még mindig a relatív a legjobb hely egész Európában.
Igen, viszont azért van egy elég erőteljes ilyen gondolkodás, főleg migrációval kapcsolatban, ami hasonlít az Orbánra, tehát nem zárnám ki azt, hogy a Kikl nyerhet.
Igen.
De ugyanaz a helyzet, mint egyébként az AfD-vel kapcsolatban is, vagy a Wilders-székkel kapcsolatban is, vagy Trump-al kapcsolatban is.
De Le Pen asszonyt nem hoztad be ebbe az egészbe, ott neki, mintha lenne.
Hát ugye az még messze lesz innen. Tehát én azért nem hoztam, hogy az idei választásokról beszélek alapvetően. Az AfD-nek tartományi választásai lehetnek, ahol jól szerepelhet. Szövetségi választás nem lesz Németországban, és még egy darabig Macron lesz a francia elnök is. Szóval egy hosszú távon persze változhat ez, de ez tényleg nagyon sok idő még, szóval majd meglátjuk azt a, azt hiszem még most tudom, nem akarok butaságot mondani, úgyhogy még bőven van idő mind a két szövetségi választásig.
Az, amilyen keményen most az Európai Parlament fellép, és esetleg beperli az Európai Bizottságot Magyarország ügyében, mármint, hogy túlzottan kedvez az EP többség szerint a mai európai kormány, tehát az Európai Bizottság, és ezt nehezményezik a többség. Ez a hangulat, ez egy elmúló hangulatnak láttad, amikor most legutóbb ott voltál, vagy olyan emberek találkoztál inkább, akik azt mondják, hogy nem kell becsinálnunk, minden marad a régiben, és nem fogjuk hagyni, hogy Orbán, és ha Orbán igen, akkor Putyin győzedelmeskedjen.
Nem elmúló hangulat, egyébként azt az
emlékszem. Milyen a hangulat?
Hogy nem elmúló hangulat, nem elmúló, ami most van, sőt, egyre nem fokozódó kimúló hangulat. Az Európai Parlament az egyetlen demokratikusan erre a célra választott testülete az Európai Uniónak. Miniszterelnököket is demokratikusan választjuk, de nem erre. Tehát, hogy őket arra választjuk, hogy az országokat vezessék. Az Európai Parlamentet kifejezetten erre választjuk. Tehát ez az egyetlen olyan szervezet, aminek régebben voltak mindenféle kompetencia, meg hát most is vannak elég súlyos ilyen korrupciós ügyei, meg hibái. Akár minőségbe is bele lehet kötni, hogy egy csomó milyen embereket küldenek ki ebbe a szervezetbe, de ez az a szervezet, ahol politikusok vannak, akik figyelnek arra, hogy milyen politikai nyomás érkezik otthonról, és ez szerint cselekszenek. Tehát itt ez az agregált egy összessége annak, amilyen politikai nyomást ők a Magyarországgal kapcsolatban otthonról éreznek, és ezért ennyire kemények az Orbánnak. Egy csomó helyen az ő szavazóik számára egy fontos politikai ügy, hogy ők föllépnek-e Orbánnal, vagy mondjuk azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon, meg a keleti tagállamokban, meg a déli tagállamokban ellopják-e az uniós forrásokat. Tehát ez az egyik oka annak, hogy ennyire erőteljes az Európai Parlament, szimpla politikai logika. Én ezzel a perrel egyébként ezt butaságnak tartom. Tehát szerintem ez a per, ez nem egy jó per.
Tehát az Európai Bizottságot akarják beperelni azért, hogy a magyaroknak túl engedékenyen engedtek forrásokat.
Itt konkrétan, igen, a 10 milliárd eurónyi forrás odaadásáról volt szó. Erről decemberben döntöttek, pont az EU-s csúcs előtt, ahol az Orbán megvétózta az Ukrajnának szent segélyt, de kiment a szobából akkor, amikor Ukrajna EU-s csatlakozását elfogadták.
És neked is mi a bajod az Európai Parlamentnek a hozzáállásával?
Az, hogy szerintem ők azt feltételezik, hogy ezt a 10 milliárd eurónyi pénzt, ezt azért adták oda, mert volt egy politikai megegyezés, hogy az Orbán ezért cserébe átengedi Ukrajna EU-s csatlakozását. Szerintem ez nem így történt, és viszont egyszerűen levezethető az időrendből, hogy miért nem így történt. Egyetlen szereplő múlott az, hogy ez nem másfél hónappal korábban szabadították fel ezeket a pénzeket, hanem közvetlenül az EU-s csúcs előtt, és az Magyarország volt. Ahhoz, hogy ezeket a pénzeket Magyarország megkapja, ahhoz két részletszabályt el kellett még fogadni az igazságügyi reformon belül. A magyar kormány ezeket közvetlenül az EU-s csúcs előtt fogadta el csak a parlamentben, majd jelentette meg a magyar közlönyben. És az Orbán Viktornak ebben a helyzetben sokkal jobb az, hogyha úgy tűnik, hogy vele meg lehet egyezni a pénzekért cserébe, tehát lehet vele politikai akut kötni, mintha az lenne, ami szerintem a valóság, hogy Magyarország minden egyes brüsszeli reformkérés teljesített betű szerint úgy, ahogy Brüsszel kérte, azért cserébe, hogy megkapja a pénzeket. És végső soron, ezt mondják egyébként a bizottságtól is, hogy ebben az esetben ez történt. Tehát, hogy azért szabadították fel ezeket a pénzeket, mert a magyar kormány úgy betű szerint fogadta el az igazságügyi reformot, ahogy azt Brüsszelből kérték.
Ez a per egyébként nem állítja le a pénzmozgást?
Ezt nem tudjuk. Ez a bizottságon múlik, hogy még egyébként azt hiszem nem is nyújtották be, tegnap döntött róla az Európai Parlamentben a elnökök konferenciája, ahol a pártcsaládok vezetői vannak, március 25-ig kell beadniuk ezt a keresetet, és nem tudjuk, hogy a bizottság mit fog reagálni, és emiatt elég, úgy látom, hogy elég ingadozóak is a piacok.
Azok, akik az Európai Parlamentben a radikálisabb jobb oldalon vannak, vagy a néppárthoz képest is jobbra ülnek, azok körében Orbán Viktor szerinted többségüket tekintve népszerű-e, vagy csupán némely elvi dolog, mondjuk a migrációnak az ügye az, amiben elvtársaknak tekintik Orbán Viktort, de érzékelik, hogy Orbán Viktor ellentétben velük nem parlamenti klasszikus demokráciát akar. Vagy azok se akarnak olyan parlamenti demokráciát, amilyen általában a nyugatnak a szellemisége?
Szerintem egy csomó helyen népszerű, de azt is gondolom, hogy Orbán Viktor egy nagyon sok külföldi erőnek egy szimbólum, amiben igazából ők azt látnak bele, amit bele akarnak látni. És hogyha azt, tehát hogyha nekik fontos ügyeket belelátják,
akkor támogatják.
Igen, akkor támogatják, viszont hogyha olyan ügyekről van szó, amik nekik nem fontosak, vagy ellenzik őket, akkor nem figyelnek arra, hogy mit csinál. És ez például nekem Amerikával kapcsolatban egy ilyen régi mániám, hogy a republikánus pártban tök népszerű az Orbán, leginkább Trump miatt.
Hát persze.
Mert az a három dolog, amit elmond magáról külföldön, meg amit tudnak róla, az népszerű ott. Migrációellenes, családbarát, Trump-párti, Oroszországban béke kell, vagy négy akkor. Ez ugye alapvető hibát vétettem, hiszen a felsorolás előtt elmondtam, hogy hány darabja lesz. De ezekben népszerű. Viszont amik nem tudnak róla, és ez a republikánusoknál hagyományosan egy nagyon fontos dolog, mint Magyarországon 27% az áfa. Tehát ez Amerikában ez egy az, olyan ez, hihetetlen igen, dolog, igen. Hogy...
És de nem is foglalkoznak ezzel a kérdéssel, őket ez nem érdekli, ők az számít számukra, ami nekik szimpatikus.
Hát igen, ez egy ilyen gondolat, vagy vágyvezérelt politikai igen. Szimpátia. Azt nézik, hogy mi az, ami tetszik Magyarországban, azt nem nézik, hogy mi az, ami nem.
Igen.
És szerintem ez Európára is igaz nagy részt.
Látsz-e olyan európai, nyugat-európai erőt, azokat, akiket vagy demonizál a fővonalbeli sajtó, vagy megalapozottan félfasisztának, vagy neonácinak nevez, a legtöbbször általában azért ezek túlzások, de kérdezem, látsz-e olyat, amelyik ugyanolyan mértékben akarja megváltoztatni a saját hazájának a belső rendjét, ahogy Orbán Viktor csinálta, tehát hogy kopírozni akarná a magyar rendszert. Látsz-e olyan komoly európai erőt, vagy politikust, vagy kormányt, amelyik nem akarja ezt tovább vinni, azt a nyugat-európai rendet, ami egész Nyugat-Európát eddig összetartotta?
Hát szerintem az AfD még mindig ilyen, és a Le Penék is hasonlóak voltak. A Le Pen nagyon sokat finomodott az utóbbi időben, most már egy csomó francia ilyen elemző szerint köztársasági erő lett belőle. Tehát a korábbi a Nemzeti Front az még nem akarta így elismerni a francia alkotmányosságot, a francia köztársaságot, a nemzeti tömörülés, a mostani pártja, az a francia köztársaság keretein belül akarja ezt átalakítani, de szerintem itt mindig az a kérdés, hogy mi lesz valójában kormányon. És ezért is lett lesz majd érdekes megnézni azt, hogyha Wilders még akár nem is miniszterelnökként, de kormányzó erő lesz. Nézzük meg Giorgia Melonit, akitől ugye a nyugati liberálisok rettegtek az elején, Orbánék nagyon bíztak benne, és egy klasszikus atlantista, sok dologban még liberálisnak is nevezhető vezető, szerintem az egyik legjobb olasz miniszterelnök az elmúlt pár évtizedben.
Biztos, mert az vélemény is így látja szerintem.
És nagyon stabilan működik.
Nagyon stabil, így van. Ez igen, de ez az a működési forma, ami Olaszországban beválni látszik, éppen Meloni révén, ez az, ami ellen a legerőteljesebben de facto küzd Orbán. Mert Orbán nem a bolsevik megközelítést, vagy a totalitárius megközelítést alkalmazza, Meloni pedig a lehet szélső jobboldalinak nevezni az ő szellemiségét, de a rend, az államrend, az államműködtetés szempőgéből nézve abszolút demokrata. És ezt forszírozom, hogy van-e még rajta kívül olyan, aki, vagy olyanok, akiknek az jut az eszükbe, hogyha hatalmat megszerezzük, akkor azt örökké tartanunk kell, és innentől kezdve csak az vezérelhet bennünket, hogy a hatalmat mindenáron, a cél szentesíti az eszközt, szellemiség alapján őrizni kell. Van-e ilyen nyugat-európai erő?
Hát nyugat-európait nem, nyilván vannak kisebbek, de ott ugye ez esélytelen.
Nevezzél meg nekem egyet, amelyiknél ez kicseng, aminél azt mondhatja egy liberális demokrata Y országban, hogy ha ezek hatalomra kerülnek, akkor örökre a hatalmat akarják gyakorolni.
De ugye ez nem attól függ, hogy ők mit akarnak. Tehát az AfD szerintem ilyen, és van egy csomó kis párt is, de ugye Orbán van egyedül olyan helyzetben, hogy valós esélye van arra, hogy a hatalmat ne adja vissza. Tehát a többieknél, hogy az, amit meg kell érteni, hogy ezek nem Magyarországon indulnak. Tehát nem Magyarországon indulnak, tehát más a választási rendszer, tehát sokkal erősebbek a fékek és egyensúlyok, vagy ellensúlyok, amelyek akadályozzák azt, hogy ők örökre megtartsák ezt az erőt. Egyébként szerintem a Trump ilyen még, csak ott is vannak fontos különbségek. Donald Trump bármit megtenne azért, hogy megtartsa a hatalmat, de neki nincsenek társadalommérnöki elképzelései.
Ez nem is vitatható, csak hogy én most azért beszélek csak Európáról, mert azért lényeges, mert éppen most hoztad szóba Donald Trumpot, és most akkor beszéljünk erről, hogyha Donald Trump hatalomra kerül, akkor hogy látott azokat a reményvezéreltnek nevezhető, most egyelőre reményvezéreltnek nevezhető gondolkodásnak, mennyire válik reálissá? Elhiszed-e azt, amit egyébként az amerikai nagykövet tegnap határozottan cáfolt, hogy ha Donald Trump jön, akkor az a rendszer, ami Amerikában van, az úgy fog megváltozni, hogy meg tudja csinálni simán, hogy nem ad többé pénzt és fegyvert Ukrajnának. Ez egy kardinális dolog a világ jövője szemszögéből.
Szerintem nem ez fog történni. Szerintem az ukrajnai támogatás, hogyha nézzük meg, hogy mi volt és mi történt eddig. Az ukrajnai támogatást nem azért nem fogadták el a képviselőházban, mert nem akarnak támogatást adni Ukrajnának, azért nem fogadták el az összes többi támogatással együtt is, és a határ rendészeti megoldásairól tervezett törvényen együtt, mert azt akarják, hogy Trump fogadja el őket. Tehát megvárják vele a választást, a Trumpnak ez egy nagyon fontos ügy a kampányban. Utána Donald Trump nem fog gyengének tűnni az, hogy meghunyászkodik Oroszországnak. Hát valamit gyűlöl Donald Trump, az, hogy gyengének
tűnni. Tehát nem hiszel abban, hogy esetleg ez egy zsarolt ember.
Lehet, hogy zsarolt ember egyébként, én szerintem a TikTokkal kapcsolatban sokkal egyértelműbben kiderülnek azok, hogy neki hol van fenyegetettsége, ahol ugye ő nagyon keményen a TikTok eladásra kényszerítésében vagy betiltásában volt érdekelt, és hirtelen váltott. Erre még Steve Bannon a saját tanácsadója is azt írta, hogy hát megvették, vagy saját volt tanácsadója is azt írta, de ez meg egy összetettebb kérdés. Nézzük meg, mi volt, amikor Donald Trump elnök volt. Volt már ugye 4 évig elnök, mi történt Magyarországgal kapcsolatban mondjuk. Nekünk ugye a magyar kormány politikai kínával az, hogy itt konnektivitás kell, meg együtt kell működni, nyitni kell Kína felé, nem lehet tömbösödni. Donald Trump iszonyú kemény volt Kínában. Ide küldte Magyarországra a külügyminiszterét, Mike Pompeo-t, hogy a Szijjártóval nyilvánosan vitatkozzon azon, hogy Magyarország távközlési rendszereken belüli fejlesztéseket a kínai ZTE-nek akar odaadni. Nagyon keményen léptek föl ez ellen, nagyon keményen léptek föl az itteni, amit egyébként a Pressman nagykövet is mondott tegnap, nagyon keményen léptek föl az Orosz Nemzetközi Beruházási Bank itteni működése ellen is, tehát van az amerikai államnak egy olyan része, amely konzekvensen a saját amerikai érdekeit nézi, és ez kemény lesz Oroszországgal és Kínával szemben is.
De ezt az államot akarja állítólag leváltani,
ha sikerül a
Trump. Akkor
és
nem,
mi, és ez nem csak a Trumpon múlik, tehát Amerika azért nem Magyarország.
Világos.
Itt nem lehet csak úgy kicserélni a szövetségi államot. De a nemzetközi
politikai szuverenitás az amerikai elnöknek óriási. Tehát ha valamiben tud más lenni a fővonalhoz képest, akkor az éppenséggel a külpolitika. Tehát elméletileg úgy kérdezem én, nem hülyessége? Vagy hülyeség, amit az Orbán állít, hogy tudnélik, ha azért lesz béke, mert leállítja Trump elnök, ha azért lesz béke, ha Trump lesz az elnök, mert mint elnök le fogja állítani a pénz- és fegyverszállítást Ukrajnának. Ja, ezt egyébként megteheti.
Ugye ezt nem békének hívják, hanem vereségnek egyébként.
Persze, tehát, ez egy másik.
De egyébként ott volt, abban az Orbán interjúban, amit az M1-en adott, volt egy nagyon érdekes rész, amikor arra mondott, hogy Trump a béke elnöke, mert ő állított le háborúkat. Ez nem igaz. Egyetlen háborút állítottak le az amerikaiak, amikben részt vettek, az Joe Biden, amikor kivonult Afganisztánból. Ami szerintem egy nagyon bátor politikai döntés volt katasztrofális következményekkel.
Amiket a múlttal kapcsolatban hamisít az Orbán Viktor, abból könyvet lehetne írni. Ő mindig azt mond a múltra tényként, ami attól tény, hogy ő ezt mondja. Egyébként a tényvilágban nem tény. De azt, hogy ő milyen jövőt jósol, abban akár igaza is lehet. És természetesen nem tudjuk a jövőt kiismerni. De ő mindent arra tesz, az utolsó szalmaszála számára, ahogy látom, hogy Donald Trump végül is elnök lesz.
Igen.
És
vágyvezéreltnek látom ezt is, ahogy az utóbbi időben az Orbán Viktornak nagyjából
mit
minden...
Mit látsz vágyvezéreltnek, mert nem vagy benne biztos, hogy persze, hogy nem lehet biztos 100%-os, de nem az nagyobb esélyt annak a jelenlegi helyzetben, hogy a Trump lesz az elnök, és nem a Biden?
Nem adok abszolút. Én konzervatív becsésekkel 60-40-re fogadnék arra, hogy Biden nyeri meg ezt a választást, de látok esélyt arra, hogy Trump visszajön. De az a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha Biden nyer, akkor ugye mindent elveszítünk.
Mármint, hogy a Trump nyer.
Nem, Biden nyer. Tehát, ha nézzük az Orbán számára negatív verziót, akkor mindent elveszítünk.
Akkor az Orbánnak vége.
Hát ezt nem mondanám, de hogy nagyon rossz lesz az amerikai kapcsolat.
Jó, de ha belevesszük azt, hogy most, hát azért ne folytasd, de azért utána térjél át a Pressman tegnapi beszédére, amit sokan nagyon komoly vízválasztó beszédnek tartanak. De folytasd.
Tehát szerintem, hogy ha Biden nyer, akkor nagyon rossz helyzetben lesz a magyar külpolitika. Ha Trump nyer, akkor sem lesz annyira jó helyzetben, ahogy korábban mondtam, hogy nézzük meg, mi volt eddig. Tök kemény lesz Kínával és Oroszországgal szemben. Tehát és Magyarországnak az az érdek, hogy ne legyen. Ugye az Orbánnak egy fontos dolog van valójában Trumpban, amit a Bidenék csinálnak, és Trump nem csinálna. Nem, hogyha Trump nyer, akkor itt nem fogják Magyarországot szidni azért, mert itt autokrácia van, meg mindenféle demokratikus deficitek.
Nem annyira a segét, meg kinyalta már, hogy már nem lehet ennél jobb. Hát tudja, hogy ez egy roppant hiú ember ez a
persze,
Trump.
Persze, és ez meg nem is érdekli Magyarországot.
De a Trumpot, ő szereti azokat, akik róla szépen beszélnek.
Persze, mert saját maga számít, ugye. Ez volt, amikor Biden megválasztották, akkor az volt a konszenzus, hogy ő az utolsó olyan elnök, aki jó lesz Európának, mert ő az utolsó régi vonalas demokrata, akit érdekelt az, hogy mi van Európában. A többiek alapvetően már Ázsiára figyelnek, Afrikára figyelnek, Csendes-óceáni térségre. A Biden azért mégiscsak volt, a Balatonnál volt ilyen kvázi Nászúton a felesége, ugye a Tomlantosnak a javaslatára 77-ben azt hiszem, ők így nyaraltak. Tehát neki ez fontos ez a térség, Obamát se érdekelt egyébként Európa egyáltalán, tehát ő már az új generációsok között volt, és a Trumpot meg egyáltalán nem érdekli, őt Orbán érdekli az, hogy az erősnek látszó emberek támogassák.
De az amerikai közvélemény adjából az új vonalat támogatja, nem? Azt, amelyiket, akit nem annyira érdekel.
Szerintem ez egy összetett kérdés. Az amerikaiaknál azért nekik megvan arra a lehetőség, hogyha akarnak, visszavonuljanak a világtól. Az Egyesült Államokat soha nem fogja lerohanni senki.
Ez
a jelenlegi állapotában.
Ennél fogva, ha ezt állandóan hajtogatod, mint a Trump, hogy mi magunknak vagyunk, és Amerika a legnagyobb számunkra, a legnagyobb, és csak magunkat érdekeljük, ez az Netanyahu-nak a dumája, ez a Orbánnak a dumája, ez az Erdogánnak a dumája, így vagy úgy, és a Putyinnak is ez a dumája.
De Amerikában is ciklikus ez a hozzáállás, és ez volt például a második világháború előtt is egy ilyen nagyon jellemző, tehát ez változik időnként.
De már régóta nem volt ilyen, most már épp az ideje, hogy hát, ha fordul éppenséggel Trumpnak kedvez a korszellem elméletileg.
Hát ezt majd meglátjuk. Lehet, hogy ez lesz, hogy, a, hogy ez az America First hozzáállás nyel majd, hogy nézzünk befele, magunkkal foglalkozzunk.
Igen. És, hát és... minek hozzuk magunkra abba? Minek küldenénk valóban katonákat, ahol egy magyar, egy amerikai katonának a fölösleges halála is egyel több, mint amennyire.
De ugye itt nincs szó amerikai katonák fölös haláláról egyáltalán. Itt ugye arról van szó, amit a republikánus képviselőhez előző vezetője is megerősített, hogy ez a legolcsóbb dolog, ahogy az oroszokkal szemben győzhetnek, hiszen amerikai életeket nem kell áldozni, amerikai katonák nincsenek ott. A Amerikának, mint a 3,5%-et költi a GDP-nek, vagy a költségvetésnek a védelmi kiadásokra, ennek a 3,5%-nak a 3,5%-át költik Ukrajna segélyezésére. Ez elenyésző mennyiségű pénz, nagyon sok nyerhető.
A bennem lévő Ormán Viktor erre azt mondta, egyelőre. De mivel, hogy Ukrajna önmagában jöve egy kis nulla, semmilyen ereje nincsen, ennél fogva, mivel, hogy belehergeljük magunkat ebbe a háborúba, eljön az a pillanat, amikor már hiába mondjuk azt, hogy mi nem, nekünk egy katonánk sincs ott, majd ott leszünk. Mert rá fog kényszeríteni bennünket a háborús hisztéria, ezt gondolja, vagy ezt mondja az Orbán, és ugyanezt mondja a Putyin is, hogy azért, mert most nincs ott Amerika, ott lesz. Egyébként jelezem neki, én magam voltam Ukrajnában, vannak amerikai önkéntesek, természetesen zsoldos katonák.
De ők nem amerikai katonák, hanem amerikai ukrajnai katonák. Zsoldosok, igen. Jó.
Na de most, te mit látszott Európában? Abban az eset, tehát az, amit a nyugat-európai döntéshozatali központokban, akikkel beszélgetsz, nem logikus-e arra fölkészülniük, hogy igen, ha Trump nyer, akkor igenis veszélyben van az az egész támogatási mechanizmus, amit Európa és Amerika részben Japánnal támogatásával kiépített gazdaságban és katonai oldalról Ukrajna számára, aminek nyomán Ukrajna képes volt arra, hogy ne szenvedjen vereséget két év alatt Oroszországtól. Ha Amerika kiszállna, akkor nincs más, mert Nyugat-Európának mégiscsak egzisztenciális jelentőségű dolgáról van szó, Lengyelországot, Skandináviát, meg Baltikumot különösen beleértve, ezek élet-halál harcot hajlandók folytatni Ukrajna érdekében, mert tudják, Ukrajna védi meg Nyugat-Európát és őket. Ennél fogva látsz-e olyan dinamikát, momentumot, lendületet, hogy Nyugat-Európa kiépítse nagyon gyorsan egy komoly katonai hálózatot, védelmi és akár támadó hálózatot most a következő egy másfél évben.
Igen, arra, hogy nagyon gyorsan, arra kevésbé, de hát ez a folyamat elindult, ugye pont a múlt héten én erről írtam is egy nagyobb cikket a 24-re, hogy bemutatták a hadistratégia, a következő hadipari stratégiáját az EU-nak, amiben egy csomó erre reflektáló dolog van. Ugye közös EU-s hadsereg nem lesz, ez egy filozófiai kérdés nagyjából. Az olaszok például nagyon szeretnék, ezt Orbán is, hogyha jól emlékszem, támogatóban beszélt erről, de az van, hogy ha te embereket küldesz meghalni az Egyesült Államok elnökeként, akkor egyértelmű, hogy te vagy érte a felelős. Hogyha Ursula von der Leyen küld embereket meghalni az Európai Unió hadseregeként, akkor te hogy váltod le Ursula von der Leyen? Tehát nincsen politikai felelősség, mert nem mi választottuk. Tehát? És így ezt nem lehet megcsinálni közös hadsereget. De azt meg lehet csinálni, hogy a hadibeszerzések 60%-a ne az EU-ból jöjjön, vagy ne Amerikából jöjjön, ami most van, és ne 80%-a kívülről. Tehát iszonyú pénzeket kell áldozni arra, hogy az európai hadipar fejlődjön. Mert látszik, hogy most se tudunk elég lőszert venni. A támogatásokat nézzük, az eredeti díja nagyjából az volt, hogy Amerika adja a fegyvert, Európa adja a pénzt az ukránoknak. Ez már nem így van, mert az európaiak fegyverben is felzárkóztak az Egyesült Államok mellé. Nagyon nagy mennyiségű fegyvert adnak oda. Most az a korlát, hogy nekünk ezt egy csomószor az amerikaiaktól kell megvennünk a fegyvereket, amiket odaadunk, igen, mert ők tudnak eleget gyártani. Viszont van törekvés arra, hogy felpörgessék az európai ipart, különösen Franciaországban, ahol azért a franciáknak, németeknek azért van jelentős hadiparuk, ugye egy része a németekkel, hogy a magyarok is együtt fejlesztenek egy csomó mindent, ezeken fejleszteni kell. Itt a másik kérdés, hogy ennek olyan hosszú távon elég ilyen inflatórikus hatása lesz, mert hogy nagyon sok állami pénz a hadipar fejlesztésébe. És ez meg hosszú távú problémákat fog okozni, de van ilyen törekvés, és mivel az Európai Unió alapvetően politikai sokkokra reagál, tehát akkor történik valami, hogyha van külső sok, ezért a Trump megválasztásának a veszélye, és az ukrajnai háború együtt volt olyan sok, hogy átgondolják a saját védekezésüket. Lengyelországban például tök egyértelmű törekvés van arra, hogy ez egy régiós hadipari szuperhatalom legyen. Itt nagyon szoros kapcsolatban vannak az amerikaiakkal, ők védelmi nagyhatalom akarnak lenni. Elég nagy ország is hozzá.
Svédország és Finnország meg önmagában véve is egy komoly katonai erő, és nyilván a norvégok is komolyá tudnak válni, a dánok is komolyá, hiába kis országok komoly erőket tudnak megmozgatni.
És ha megnézzük azt, hogy mondjuk milyenek, tehát az Európai Unió gazdasága együtt, az a 25-szerese az orosz gazdaságnak.
Igen.
És ezért a kelet-európai meg baltikumi vezetők azt mondják, hogy de hát srácok, ezt meg tudjuk csinálni.
Meg
tehát ez nem
igen,
olyan pénz,
igen,
amit
igen,
nem
igen.
tudunk elkölteni.
Ez az, amit Orbán Viktor direkt elhallgat, vagy lehetséges, hogy nem is ért, amit te most mondtál, hogy ő annyira Amerika-centrikusan gondolkodik a világról, tehát abban a tekintetben, hogy miközben Amerikát lenézni akarná a propagandában, a gyakorlatban, az Amerikán múlik, Trumpon múlik. Tehát ez annyira leegyszerűsítése ennek az egészen komplex helyzetnek, aki járt Lengyelországban, mint én, aki járt a Baltikumban, mint én, aki járt Ukrajnában, és járt Belarusban, ahogy én, ott én éreztem a levegőben, Litvániában, hogy a litvánok érzik, ők azonosultak 100%-osan, nem azért, mert szeretik az ukránokat, nincs más, életveszélyben vannak. Az oroszokat nem tudják elfogadni, nem hisznek egy szavukat sem.
Hát és itt szerintem nem is ez a kérdés igazából, hanem hogy mondjuk az Európai Unió politikai értelemben megengedheti-e magának azt, hogy Oroszország megnyeri ezt a háborút.
Hát nem engedheti.
Szerintem egy, tehát hogy mi kivár, tehát hogy akkor később mi lesz a határain ennek a szövetségnek. Ez, és ez valószínűleg a gondolkodás, ami fele mindenki megy, és abban egyetértek, hogy nézzük meg, mi Orbán Viktor ősélménye, vagy ilyen alapvető élménye az Európai Unióval kapcsolatban, az Brüsszel. Azt látja, hogy egy ilyen tehát mesterséges nyelven, mesterséges fogalmak alapján vitatkoznak egymással, általa nem sokra tartott miniszterelnökök és hasonlók. És emiatt neki egy alapvetően egy nagyon negatív véleménye van arról, hogy Európa működik. És egy csomószor békéidőben tényleg így működik. Tehát, hogy mesterséges elképzelések,
jogi viták. De amikor baj van, akkor egész más.
Amikor baj van, akkor nem ez történik, és ezért Orbánnak egy pozitív vagy negatívabb képe van az Európai Unió képességeiről, mint ami valójában.
Igen, mert azt a békebeli Európai Unió ismeri, és ahogy az a Magyar Péter is mondta, annak, ez a ilyen főhős most, hogy ő ott volt, amikor mondta, hogy milyen hülye ez az Európai Unió. Ha az ő lenne az Európai Unió, akkor nem adna ennek a magyar kormánynak egy fillért sem, de kíváncsi is vagyok, hogy, és én el is hiszem, hogy ő így gondolkodik.
Így gondolkodik, igen.
Igen. Tehát a lényeg az, hogy ki kell mondanunk, hogy a zseniálisnak félt magyar miniszterelnöknek igenis megvannak a korlátai, mert amit ma elmondott március 15-én, az tulajdonképpen nagy kalandorság, minden porcikájában kalandorság, és a magyar nemzetnek a sorsát azért kockára teszi. De amit arra vagyok most már az utolsó részben kíváncsi, hogy mi a véleményed a Pressmannak erről a tegnapi beszédéről, amit például a nyugati sajtó egyes részeiben, én egyet olvastam, onnan veszem az egészet, egy angol nagy napilap, hogy ez egy vízválasztó beszéd volt, és valóban úgy van, hogy így még Amerika egyetlen szövetségessel sem beszélt soha a második világháború óta.
Hát, én ettől függetlenül nem tartom egy jó beszédnek ezt. Beszélt már egyel korábban is nagyon határozottan a Pressman ezzel kapcsolatban. Nem gondolom, hogy ez jó irány lenne.
De most mi a jó?
Hát itt ugye nekünk. Az van, hogy el akarnak érni változásokat.
Magyarországon, szeretnék. Igen.
És ez egyébként, hogyha a magyar politikai logikát nézzük, ami szuverenista, a Magyarország szuverenitásáról beszél, itt az Egyesült Államoknak olyanokkal vannak problémái, mint a kettős állampolgárságok. Ez a régi ügy, ami miatt ugye nekünk a beutazási engedélyrendszer, tehát a vízummentességi rendszeren belül a magyar ESTA, amit lehet igényelni, az már csak egyszeri belépésre jogosít, miközben mindenki 2 évre kapja meg, korlátlan számú belépésre. És látok esélyt arra is, hogy a vízummentességünket is elveszik ezzel kapcsolatban. Itt a kritika az, és ez már egyébként Trump óta létezik, hogy a magyar kormány adott egy csomó olyan külföldinek állampolgárságot, akik valójában nem, egy kettős állampolgárságot, akik valójában nem magyarok voltak, tehát hogy hamis személyazonosság,
nem világították át tisztességesen.
És ezek közül többen beléptek az Egyesült Államokba, és többről még mindig nem tudják, hogy hol van, és ez nekik nemzetbiztonsági veszélyt okoz. És ezzel a magyar állam nem kezdett semmit még. Itt ugye ugye van egy vita arról, hogy a magyarok azt mondják, hogy nem tudják kiadni nekik a kettős állampolgárságokat, mert ezzel veszélybe sorolnak mindenkit, az amerikaiak meg azt mondják, hogy ők nem is pont ezt kérik. Mind a kettőnek van egy ilyen problémája, de hogy ezzel nem történik semmi. És a NATO-val kapcsolatban ez az egész Svédországgal kapcsolatos akadozás, aminek nem volt célja. Tehát ez egy teljesen értetetlen dolog, és egyike az Orbánnak, azoknak, ő egy alapvetően kockáztató típusú politikus, nagyon szeret nagy politikai kockázatokat vállalni, főleg, hogyha a biztonságos lépés az nem okoz semmi. Tehát, hogy itt mondjuk, ha egyensúlyozna Biden és Trump között, akkor se lenne nagyjából jobb helyzetben Bidennel. Tök mindegy, hogy mi lenne. De nincsen upside, tehát nincs az, amit kaphat ezért, és ott se volt, viszont konkrétan veszélybe sodorja a többi NATO szövetséges nemzetbiztonságot, és a NATO az nem az EU.
És ezzel most mit akartál mondani? Azt akarod mondani, hogy mi a bajod a Pressmannak a dolgaival?
Az, hogy szerintem nem így kell diplomáciában intézni dolgokat.
Hát amilyen a nagyon is, amilyen a fogadj is. Hát állandó, felsorolta, hogy mi mindent megenged magának ez, akkor hát ne arra, hogy behívhatják az amerikai, hogy beleszól Amerika a magyar belügyekbe. A magyar kormány Csád köztársaságtól Brazília, Lengyelország, Szlovákia belügyeibe folyamatosan Románia belügyeibe. Hát a magyar miniszterelnök a magyar nemzetpolitikai célokat Románia területén hirdeti meg.
És akkor ettől a beszédtől megváltozik ebből bármi?
Nem a beszédnek a minősége, hanem a benne lévő ígéret, amit komolyan kell venni, hogy a magyar kormány vár amerikai kormányváltás. Mi nem várunk magyar kormányváltás, hanem cselekszünk. Kihagytál valamit ennek a beszédnek, az orosz része volt lényeges. Az, hogy szisztematikusan heccelik a nyugatot azzal, hogy az orosz agresszió ügyében hát mindent elkövetnek Oroszország érdekében, még akkor is, hogy azt mondják, hogy milyen nevetséges, hogy mi az oroszok oldalán vagyunk. Mi az, hogy nem az oroszok oldalán vannak? Hát csak és kizárólag, hát merjem én, nem én merhetem, de olvasolta a magyar kormányzati médiában egy bíráló szót a
Putyin. Egyértelmű az, hogy orosz oldalon vannak, sőt, hát ugye szerintem a mélypont ebben az volt, amikor a Navalnyi tiszteletére nem álltak föl a parlamentben.
Azok, a mi szövetségeseink, azok, akik háborús
úszítók. Na de itt az a kérdés, hogy Pressman egy diplomata. Mit akar a diplomácia elérni, hogy aszerint történjenek változások, ami az általa képviselt ország biztonsági igénye. Ettől a beszédtől fog-e változás történni? Tehát nem, egy diplomata az nem egy elvi álláspontot képvisel, egy diplomata a gyakorlati eredményeket akar elérni. Hogyha ettől a beszédtől, meg az ilyen beszédektől nem változik semmi, akkor nem ezt kell csinálni. Akkor vagy a háttérben kell megegyezni, lefizetni, ígérgetni akármit, vagy cselekedni kell, és nem háromszor fenyegetni azzal, most már tényleg cselekedni fogunk.
Most már cselekednek. Amit mondasz. Fognak cselekedni. Tuti, mert tudnélik, ez az a hangvétel, amiben azt mondták, hogy most már elég. Ebben ez volt. Az, hogy a Pressman ilyen stílusban van, az mutatja, hogy ő nem igazi diplomata.
Ez a harmadik beszéd, amit ilyen stílusban hallok tőle.
Na, ebben nézzük meg a másik
kettőt. Jó,
meglátjuk, mert te magad is elismered, hogy lehet, hogy most az jön, hogy elveszik a vízum mentességet a magyaroktól, de sok mindent tudhatnak, amiről mi nem tudjuk, hogy tudnak, illetve csak legfeljebb sejtjük, hogy tudnak, de már rég elfelejtettük, hogy sejtettük valamikor, hogy tudhatnak valamit, bármiről. Vannak pénzmosási ügyek, az állam, ha azt mondod, hogy az állam letelepedési államkötvényügy, hogy kiknek adtak ilyen letelepedési kötvényt, és hogy hova tűntek azok a pénzek, amelyeket ezek a hirtelen fölállított, majd hirtelen eltüntetett közvetítő cégek csináltak. Egy csomó dologról tudhat az amerikaiak, amit nyilvánosságra hozhatnak elméletileg.
Nyilvánosságra hozták őket?
Tehát nem hozták még nyilvánosságra?
Ahhoz, hogy egy fenyegetés hiteles legyen, ahhoz a másik fenek el kell képzelni, hogy ez meg is fog történni.
Na most, amikor a Good Friend volt itt az ügyvívő, akkor azt megelőzően voltak ilyen hangok, és a Good Friend is elmondta magáét, de akkor vált élessé a dolog, amikor a magyarok elkövettek egy óriási szarvas hibát, már nem emlékszem konkrétan, de ők elkezdtek valamit kiszivárogtatni, erre azt mondták, jó, akkor most mi jövünk? És akkor most mi is abban, amilyen módszerrel ti játszotok velünk, hagyunk titeket, de amikor elég, akkor elég. Enough is enough. És ez történt most. Azzal, hogy beivatták a pressment azért, mert az amerikai elnök mondott valamit, ami egyébként tökéletesen megállja helyét, mert nem azt mondta, hogy ez egy diktatúra, hanem az, hogy diktatúrát épít, és azt mondta, hogy...
Persze. Igen. És az a kérdés, hogy akkor mitől változott bármi? Akkor a kitiltási botránytól változott bármi? Az egy konkrét cselekvés volt.
Ugyanezt én beszéltem
több más nyugati nagyország diplomatáival is, akik nem tartották feltétlenül sikeresnek azt az álláspontot, amit a pressment képvisel, mert túl agresszív. Az a kérdésem, hogy tényleg történik-e emiatt a beszéd miatt bármi?
Tuti.
Elhiszi-e a magyar kormány azt, hogy ezúttal komoly a fenyegetés?
Jó, én meg azt
egyszer
mondom neked,
történt itt bármi az elmúlt időszakban, amikor konkrétan szankciós listára helyeztek embereket az orosz befektetési
bank miatt. Most is ez fog történni, valami hasonló.
Na igen, de hogy az a kérdés, hogy akkor miért kell mondani ezeket a beszédeket? Tehát, hogy akkor miért nem történik meg?
Azért, mert az amerikaiaknak az a szokásuk, hogy mindig figyelmeztetnek. Ez olyan, mint amikor az izraeliek bombáznak, és amikor lebombáznak valamit, előtte 5 perccel van idő, nincs idő, tök lehet nevetséges, de egy koppanó bombákat nyomnak oda,
figyelmeztetni nem az újságírókat kell, hanem az államtagja. Ha változást akarunk elérni, akkor nem az kell, hogy kiállunk egy beszédre.
Jó, Amerika hibá. Nem dolgozik perfekt
módon. A kedvencem, hogy ugye vannak emberek, akik minden mögött a CIA-t látják.
Nem én a CIA-t.
Hogy a CIA tényleg az lenne, aminek, most nem rád mondom egyébként, hogy a CIA tényleg az lenne, aminek az emberek nagy része elképzeli, akkor már Magyarország politikája változott volna.
Igen, jó.
Meg Ukrajna is gyert volna.
Én természetesen vágyvezérelten is mondok dolgokat, és valóban nem vagyok tárgyalgos, tehát félreérdés ne essék. Én azért vagyok itt, hogy téged provokáljalak, meg az, hogy magamat is dühbe hozzam, de ettől függetlenül az a véleményem, hogy az amerikai ügy nagy jelentőségű,
szerintem
mert
is.
Túl messzire ment Magyarország, és nem azért, mert egy helytartója beavatkozott a magyar belügyekbe.
De én azt még hadd mondjam el az elején, hogy én nem szeretném, hogy az amerikaiak cselekedjenek, mert nekem magánemberként is egy rossz lenne az, hogy elvennék a vízumentes.
Mert akkor
az
amerikaiaknak a népszerűsége borzasztóan tovább romlana Magyarországon, amúgy is rosszabb, mint amilyennek lennie kellene.
És én alapvetően egy jó országnak tartom Amerikát, tehát ezért se szeretném.
Én Magyarországot is jó országnak tartom, én a vezetésével
hát,
van.
Különben nem jönnék itt,
hogy nyilván. Hát nem egy kalandor dumákat hallottunk ma ebben a március 15-i beszéd, de most mondd meg őszintén.
Hát szerintem ez egy politikailag eladott... Én szerintem itt egyébként az érdekes ebben a beszédben az volt, hogy miről nem beszélt Orbán Viktor. Az érdekes az volt, hogy miről nem beszélt Orbán Viktor. Na, hogyha valaki hallgatja ezt a beszédet, akkor értesül-e arról, hogy ugye arról beszéltünk, hogy Orbán eddig vidéken beszélt, most Budapesten. Értesült-e bárki arról, hogy önkormányzati választás lesz? És hogy kit indít a Fidesz Budapesten? Mondott-e hát, egy szót is erről?
Erről egy szót se szólt.
Na.
De sok mindenről nem szólt. Nem tudom, most a Ukrajna ügyében mit mondott Ukrajna ügyében? Ezt nem olvastam, ezt sem. Nem tudom, hogy beszél.
Mostani? Hát én ugye idefele jöttem.
Jó, szóval a lényeg az, hogy ő most az egészet kiélezte arra, hogy a mi szövetségeseink, a mi ellenségeink, de ugyanakkor fönntartotta, hogy Magyarország a nyugati világ része, mert mi leszünk a többségben a nyugati világban. Tehát tulajdonképpen nyugaton vagyunk, és a nyugatban most mi kisebbségek vagyunk, kisebbség vagyunk, de nyugatban többségben leszünk, és a nyugat a mi kezünkbe kerül, átvitt értem, magyar kézben, hanem annak a szellemnek a uralma alá kerül, amilyen szellemet én, Orbán Viktor képviselek, és ami miatt az én szavazó közönségem rám szavaz.
Igen, de én azt is gondolom, hogy ez a beszéd nagyjából a fideszes választóknak szólt arról, hogy lehet, hogy most nem jó helyzet, de nyugi, megoldom. Ez volt szerintem az üzenete hazafele.
Te az erőviszonyokat, most utolsó kérdésem, Amerikában, Európában, Oroszországban, Kína, amiről nem beszéltünk, tehát mindent az egész világnak a helyzetét látod. Hány százalékot adsz annak, hogy a dolgok úgy alakuljanak, ahogy Orbán Viktor egyebek között saját hatalmának a bebiztosítása érdekében is, de nem csak emiatt, hanem mert már nincs visszaútja, tehát az a gondolatvilág fog végül is a következő 12 hónapban, 24 hónapban győzedelmeskedni. Mekkora esélyt adsz?
Hát én inkább azt mondom, hogy arra, amit korábban leírtunk, hogy mi a legoptimálisabb, ami szerintem elképzelhető Orbánnak, hogy osztrákoknál a Kikön nyer, Trump nyer, és előretől az idé, arra mondjuk 30%-ot adok. Arra, hogy egy ennél átütőbb győzelem lesz, arra ennél sokkal kevesebbet.
Ezt, amit te reálisabbnak tartasz, az Orbán Viktor egzisztenciája szempontjából lényeges tényezőnek tartod?
Nem, az, hogy Magyarországon meg tudja Orbán Viktor tartani a hatalmát, ez szerintem lényegileg független ezektől a döntésektől. Itt az a kérdés, hogy külföldön lesz-e bármilyen befolyása. Szerintem valójában az Orbán befolyása az most egy ilyen Schrödinger befolyása dolog, hogy van is, meg nincs is, és egészen addig nem derül ki, hogy van-e, amíg ezek nem rendeződnek le. Szerintem most Magyarország tényleg el van szigetelve egy csomó szempontból, és egy nagyon rossz helyzetben van. Külpolitikailag ezen múlik az, hogy ennél jobb lehet-e.
Kerner Zsolt, a 24.hu újságírója. Nagyon szépen köszönöm az idődet és az energiádat. Neked is, és minden hallgatónak is jó hétvégét, kellemes ünnepet kívánok. Zentai Pétert hallották, a viszonthallásra.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.